Folytatjuk innen a Kossuth térről, itt van velem Lakner Zoltán, politikai elemző, aki egyébként szintén egy megtámadott szerkesztőségnek a főszerkesztője, a Jelené. Szervusz Zoltán, köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Azzal akarom kezdeni, hogy hétfőn jött ki a Telexen az a politikai elemzésetek, amelyben Fábián Tamásra többek között arról beszéltél, hogy miért támogathatta meg Orbán Viktor Simiont a román államelnöki előtti versenyben. És azzal érvelt, hogy neki igazából kell egy partner az uniós szintű vétókhoz. Most azóta lehet látni, hogy a Fidesz egy kockázat minimalizálásban és mentésben van. Semmilyen Zsoltán a pont egyik jelének annának adott egy interjút a Nini4-en, amelyben nem győzte elégszer, szerintem Rogán Antal óta nem volt miniszter vagy kormánytag, aki ennyiszer ismételt volna egy üzenetet, hogy biztos látni a nézőknek, hogy ők alapvetően az LMDSZ álláspontját támogatják, és így tovább. Közben azt lehet látni, hogy Magyar Péter ugye a Nagyvárad irányába elindult a mai napon az 1 millió lépés program keretében, és hát tragikus gazdasági adatok jöttek ki. Úgy kell értékelnünk ezt a mostani az úgynevezett átláthatóság adott elősegítő törvényjavaslatot, ami hajnalban érkezett meg Halász János beterjesztésére, mint egy mentési kísérletet, hogy inkább erről szóljon minden, akkor is, hogyha borzalmas költség van a Fideszre nézve, mert ezért ezek után nehezen nézem meg, hogy mi Macron elnök odáll Orbán Viktor mellé, és nukleáris együttműködésről beszélnek, Merz kancellárt sem nagyon látom, hogy mondjuk közösséget vállalna egy sajtótájékoztató Orbán Viktorral, tehát azért ez a Fidesznek is lehet költséges. Szóval úgy kell értékelnünk, mint mentési kísérletet, vagy van más magyarázat, hogy miért pont most jött elő a Fidesz ezzel a javaslattal?
Azért, mert szerintem nem így működik még a Fideszben sem, hogy látták, hogy mi zajlott az elmúlt héten a politikában, és akkor gyorsan Halász János nevére írattak egy ilyen törvényjavaslatot. Egyrészt az elmúlt 15 évben, másrészt az elmúlt pár évben egy ilyen fordulatnak a lehetősége benne volt. Nekem mindig a fülembe cseng Unger Anna, a kollégám barátom mondata, hogy Magyarország mindig 6 évvel van Putyin mögött. Ezt talán annyiból nem szó szerint kell érteni, majd itt fogtok beszélgetni Eszbíró Zoltánnal.
Ma kanyarban előztünk, azt mondod?
Hát ezt azért nem állítanám, nyilván másút van, az erőszak küszöb máshol van az orosz rendszerben, meg a magyarban, de számos módszert, számos konkrét jogszabályt átvett eddig is az Orbán rendszer, és én azt gondolom, hogy talomban volt tartva, hogy ebbe az irányba elmozdulnak, és én azt sem véletlenül mondogatom egy pár hete más elemző kollégákkal együtt, hogy szerintem terítéken van, nem csak a médiának, a megmaradt szabad médiának a további ellehetetlenítése a civil szervezeteké ugyancsak, hanem az is terítéken van, hogy vajon ki zárják-e a legnagyobb ellenzéki pártot a politikai versengésből. Szóval, hogy ez nem ilyen derültékből villámcsapásként érkezik, azt hiszem, sajnos Magyarországon, és a politikai opciók között pedig azért számolt vele, nem tudom megmondani, konkrétan mióta a kormány, a fönnálló hatalom, mert hogy hát a dolgok nem úgy zajlanak, ahogy szoktak zajlani, hogy most már tartósan van politikai kihívó, hogy hát le van robbanva a gazdaság, nem produkálja azt a részét a társadalommal kötött alkujának a politikai rendszer, ami miatt sikeresnek bizonyulhatott, és hát ugye ezt az egész fantasztikus év repülőrajt projektet, ugye ez egy mélyen merülőrajt, mondtam szellemesen, szóval, hogy ezt így elnyelték a habok, és úgy nem lehet visszafordítani a politikai közhangulatot, ahogyan azt szerintem tényleg el volt képzelve, hogy majd valami történik, a gazdasággal egy kicsit elkezd majd valamit úgy előre döcögni, és akkor egy kis osztogatással megtámasztva, meg persze némi hergeléssel egy ilyen 22-es szituációt, 18-as 22-es szituációt elő lehet állítani. Szerintem ezek a forgatókönyvek megszűntek, csak ez van. Most csak ez van.
Segíts valamit megérteni. A Pride törvény meghozatalakor lehetett érteni, mi volt a Fidesz stratégiai szándéka a Tisza párt irányába, identitáskrízisbe sodorni, mindenképpen vagy elidegeníteni a nagyvárosi liberális szavazóktól azzal, hogy nem áll ki a Pride betiltása ellen, vagy pedig elidegeníteni a úgynevezett jobboldali konzervatív szavazóktól azzal, hogy kiáll mellette. Ezzel a törvénnyel, ha a Tisza szemszögéből nézzük, mi lehet a Fidesz stratégiai érdeke?
Hát egyrészt, bocsánat, mint nagyvárosi ballib, vagy nem tudom, ha bár én egy kelenföldi panelben nőttem föl, de azért mégiscsak, azért némiként igazolását látom annak, hogy ami egy kisebbséggel történik, az utána megtörténik a többséggel. Ugye erről szól a menekült filmetek, erről szól szerintem a Pride törvény is, és ez itt most nagyon hamar bebizonyosodott, tehát persze eredetileg csak a Pride-ot vonták a gyülekezési törvény korlátozása alá, de hát itt most minden korlátozva van. És hát ennyiből ez a konkrét törvény, ez a sajtó meg civil szféra putinizálásának a törvény, nem nagyon szeretném használni azokat a kifejezéseket, amelyeket a kormány alkalmaz erre a hát, jogszabályra, ez alapvetően ugye a nyilvános tereinket szűkíti be. Ugye itt arról beszélünk, itt nem arról van szó, hogy te vagy én jobban vagy rosszabbul fogjuk magunkat érezni az országban, hanem arról van szó, hogy egyáltalán a kormányétól eltérő vélemények és a kormány által el nem ismert tények eljuthatnak-e azokhoz, akik szeretnének ilyeneket fogyasztani, és szeretnék megismerni a valóságot. Ez abban az értelemben vonatkozik a Tisza pártra, persze, hogy léteznek-e, vagy fönnmaradnak-e olyan közegek, amelyeken keresztül el lehet jutni egy politikai üzenetet, lehet a közösségi médián keresztül közvetlenül kapcsolatban lenni a választópolgárokkal, de hát nem hiszem, hogy bárki azt a luxust megengedheti magának, hogy fölszámolódjanak csatornái, amelyeken keresztül eljuthat az emberekhez. Azon kívül pedig ugye párhuzamosan zajlik egy másik nagy projektje a kormánynak, ez a kémhisztéria, amivel kapcsolatban egyébként jelzem, semmiféle bizonyítékot nem produkált, most sem.
Szóval mondjuk a nézőknek, hogy pontosan miről van szó, mert nem biztos, hogy mindenki követte a híradásokat.
Hát ugye ma abban vagyunk, itt Magyarországon egy ilyen rajper szituációban vagyunk Magyarországon, tehát most éppen azt próbálja bebizonyítani a kormány, hogy a legnagyobb ellenzéki párt az egy szomszédos országnak a zsoldjában áll. Itt jegyzem meg, hogy ugye ez a szomszédos ország, ez egyrészt maga leplezett le kormányzati, magyar kormányzati kémtevékenységet, és egyébként arra vonatkozom pedig semmiféle információt, és ezt megint szeretném mondani, semmiféle információt nem produkált a magyar kormány az ígérete ellenére, és a nagy szabású bejelentése ellenére, hogy mégis miben állna ez a kémtevékenység, meg az ukrán kormány valamiféle diverzáns politikájának a kiszolgálása. Ugye erre vonatkozóan tette Magyar Péter a feljelentést, hogyha van ilyen információ, akkor a kormánynak kellene itt kezdeményeznie jogi eljárásokat. Ez nem történt meg, tehát egy kapitális blöffel állunk szemben, ami nyilván arra alkalmas lehet, hogy politikailag azokat, akiket ma el tud érni a Fidesz, ezt nem becsülném le, ezt a tömegét a magyar társadalomnak, hát fölhergelje, vagy indulatba hozza, vagy egy olyan emocionális állapotba hozza, amiben szokta hozni őket, hogy megerősítse a Fideszhez való lojalitásukat.
Ugye a törvénynek, amivel elfogadják a jogi betarthatatlanságát, azt hosszan elemeztük már főszerkesztői szinten is, és szó volt róla az előző jogászblogban is. Igen, politikai értelemben érdekel, hogy mit mond el a Fidesz jelenlegi állapotáról az, hogy most, 2025 májusában már egy ilyen eszközhöz nyúl, ami azért sok mindent előrevetít az őszre és a jövő év elejére vonatkozóan. Szóval miért most lép egy ilyen drasztikusat, miközben nyilvánvalóan később is, ha nem javul a tendenciája a támogatottságának, akkor szüksége lesz valamilyen módon újabb ellenségeket kijelölni, újabb törésvonalakat alkotni, és nyilvánvalóan fölírni a napirendet azokkal az ügyekkel, amelyek neki kedvesek, ahelyett, amelyek számára sérelmesek.
Erre nagyon nehezen fog tudni válaszolni, nem ismerem a Rogán Antal szobájában, hogy milyen napirend van kifüggesztve. Az valószínű, hogy ezt nem tudom, 3 héttel a választás előtt megcsinálni egy kicsit késői, tehát nem akarták megvárni a választási folyamatot, de én azt is kiolvasnám ebből a mostani helyzetünkből, hogy ez még mindig csak egy etapja annak, ami következni fog. Én tényleg nem akarok ötleteket adni senkinek, de azt hiszem, hogy ezekkel rég túl vagyunk, de mondjuk Iványi Gábor példájából ismerhetjük azt, hogy a felajánlott 1%-ot sem biztos, hogy megkapják azok a szervezetek, amelyeknek címezték az állampolgárok. Tehát, hogy lehet, hogy még lesz egy őszi kör. Tényleg nem tudom megmondani, azért... Igen, mindig most szoktuk mondani, hogy ne adjunk ötleteket, azért vagyok bátrabb ebben az ügyben, szemmel láthatóan a fantáziájuk az messze a miénk előtt jár.
Bőséggel.
Bőséggel. Az egy kérdés, és valójában szerintem ez a politikai kérdés, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnak a választási versengéstől való elütése az bekövetkezik el. Tehát, hogy idáig is eljutunk el. Szerintem az, ami ma történt ezzel a putinizálódási törvénnyel, illetve ezzel a kémhisztériával, ami tegnap ma zajlik.
És hát Orbánitól a saját nemére tettem, az volt
valami
sokadik rangú csinavékja, hanem konkrétan ő maga jelentette be.
Ezek minimum megteremtik ennek a feltételét. Itt egyedül azt érdemes mérlegelnie szerintem a kormánynak a maga szempontjából, hogy ezzel nem önte olajat a tűzre. igazából Orbánnak az egész működését ismerve ő mindig a kockázatosabb megoldást választja, tehát most én egy kicsit ebben bursabb, vagy nem tudom, pessimistább vagyok, mint lettem volna, nem tudom, néhány héttel vagy néhány nappal ezelőtt.
Igen, ebben mondták, azt kívánok, Krasztev, hogy úgy viselkedik, mint egy kockázati tőkebefektető, tehát valószínűleg ezt is elleste egykori mentorátjától, vagy mentorjától és támogatójától, Soros Györgytől az attitűdöt.
Hát Krasztevvel én nem vitatkoznék, igen.
Azt akarom kérdezni tőled, hogy ugye láttunk már ilyet 2014-ben az úgynevezett Lex Civil kapcsán, hogy rendkívül durva korlátozásokat és büntetéseket lengetett be a kormány civil szervezetek számára, amennyiben elfogadnak úgynevezett külföldi támogatást. És aztán pedig voltak civil szervezetek, akik bátran megtagadták a törvénynek való megfelelést, és végül nem volt, tudomásunk szerint nem volt semmilyen jogkövetkezmény ennek rájuk nézve. Most is hasonlóra érdemes számítanunk? Tehát, hogy teli üsztel, hogyan szokott ezt Orbán Viktor megfogalmazni, neki rongyol most a független nyilvánosságnak és a civil szervezeteknek, de aztán a végrehajtásban visszavesz, vagy most azért nincsen okunk feltételezni, hogy most is ennyire kesztyűskézzel bánna?
Hát szó volt itt az előző beszélgetésben a dermesztő hatásról, tehát önmagában annak van egy üzenete, hogy, tehát, hogy féljél. Erről szólt a március 15-i beszéd is, hogy félni kell. És egyébként ennek volt hatása már az akkori civil törvény esetében is, tehát abszolút, hogy befejezték működésüket szervezetek, vagy annyira megváltoztatták a profiljukat, hogy hát nem azt csinálták, amit korábban. Azért itt szerkesztőségek elhullottak, meggyilkolták őket az elmúlt években, tehát azért ennek volt eddig is hatása. Én nem hiszem, hogy ezt a törvényt azért csinálják, hogy pusztán ijeszgessenek vele. Az egy másik kérdés, és ez egy jogi kérdés, hogy most akkor ez a jogszabály, ez vonatkozik-e minden tevékenységre. Itt most nem fogok felsorolni különböző működési modelleket, tényleg ez ne az ötletadás kategóriája legyen, hogy ez vonatkozik-e mindenkire, hogy ez a körjáték, amiről szintén beszélgettek az előbb, ez a különböző jogi szervezetekkel, az állam részéről ez milyen tempóban zajlik, hogy ez azonnal ellehetetleníti a tevékenységüket, vagy időnként vissza lehet szerezni valami mozgást, tehát én ezt nem tudom megmondani, de biztos vagyok, hogy ezt nem csak azért csinálják, hogy egy ilyen legyen a falon.
Magyar Péter ugye megindult Nagyvárad irányába, ezt már említettem az előbbiekben, és nyilvánvalóan, hogyha nem a túlélésre kellene most küzdenünk, akkor az összes független sajtó is ezzel az ügyel foglalkozna többek között. A te megítélésed szerint az ő szempontjából mi a legjobb politikai reakció erre a helyzetre? Ugye ma, amikor tartott egy rövid beszédet, akkor röviden utalt arra, hogy elfogadhatatlan maga a törvényjavaslat, de hosszan nem tért ki rá, ez a jó magatartása részéről, tehát neki most alapvetően a határon túli magyarok megszólítása, az eredetileg eltervezett menet megtartása, és a ki nem billenés ebből az, amit tartania kell, vagy ellenkezőleg ráéghet, hogyha ebben a kérdésben nem mutat kezdeményező erőt.
Hát nyilván ezt a nagyváradi sétát, ami egyébként az Orbán-Tihanyi beszédére adott válasz, szerintem meghökkentően célba találó válasz, én nem igen, sok ilyen politikai megnyilvánulásra emlékszem az elmúlt évekből, szóval ezt nyilván nem lehetett visszaszívni. És egyébként az a módszer, amit választott, hogy elsétál a híveivel, vagy egyáltalán, aki szeretne vele beszélni Nagyváradig, ennek lehet súngja, én nem tudom, ez hogyan van fölépítve, ugye ezt az elmúlt hónapokban Szerbiában lehetett látni, ott a tüntetéseket szervező egyetemisták elsétáltak Belgrádtól Újvidékig, én Pressburger Csabával beszélgettem erről, aki elmondta, hogy ennek egy, tehát ilyen revelatív hatása volt azokon a településeken, ahol átsétáltak a nagy tömegben persze a tiltakozó egyetemisták, hogy a saját szemükkel látták azok, akik az állami médiából, ottani állami médiából tájékozódnak, hogy hát ők is emberek, a mi gyerekeink, ahogy a Pressburger Csaba fogalmazott, ez volt egy ráismerés, és egészen elképesztő mértékben kinyitotta az ő üzeneteikre a társadalom nagyon széles, addig meg nem szólított szegmenseinek a szenzorait, a hallását. Szóval erre ez nagyon jó lehet, és ennyiből ennek most is van szerintem üzenetértéke. Azt én nem gondolom, és persze nyilván én vállalta hazabeszélek, azt én nem gondolom, hogy jövő vasárnapig úgy el lehet sétálni Budapestről Nagyváradra, hogy ez, ami itt történik, ez ne váljon legalább időnként az ő üzeneteinek a fókuszává, a központi elemévé. Ez, ahogy mondom, részben azért is érinti őt magát is, mert hát ugye ez az a média, ami például Magyar Péterről hírt tud adni, vagy egyáltalán bármiről, még egyszer mondom, hírt tud adni, és És azt hiszem, hogy azért sem lehet ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyni, mert ez a, ami most történik, tehát ezzel a kémhisztériával, ezzel a civil szervezeteket, médiát érintő putyini törvénykezéssel, én azt gondolom, hogy ez az első írásos dokumentum a Huxitnak. Magyarország Unióból való, Európai Unióból való kilépésének. Nyilván nem ez szerepel benne szó szerint.
Állítás.
Ugye ez azt jelenti, hogy alapjogokat illetően kiírtuk magunkat a mindenféle európai emberi jogi egyezményből. Hát ez ezt jelenti. Egy ilyen ország az a csatlakozási eljárásba sem léphetne be. Ez azt jelenti, hogy a magyar kormány nem tartja magára nézve, nem részletekben, hanem alapjaiban nem tartja magára vonatkozóan hatályosnak az uniós jogot, és egy teljesen másfajta politikai viselkedési módot vezet be. Eddig is ebbe az irányba tartottunk, tehát most nyilván tudják, akik minket néznek, hogy ez így van, de hát ez lényegében egy ilyen kilépési dokumentum, aminek sajnos olyan következményei lesznek, hogyha ez a hatalom fennmarad, akkor az még inkább fölgyorsítja azokat az uniós döntéshozatali mechanizmusokat, amelyek arra irányulnak, hogy hogyan lehet ezt a magyar kormányzatot megkerülni. Nyilván ezért is van szüksége Orbánnak, amivel kezdted ezt a beszélgetést, hogy a általa remélt román elnökkel, az egy külön érdekesség lesz, hogy egy ilyen Kanada hatást kivált-e Orbán magatartása, majd Romániában, meg Fico miniszterelnökkel egy ilyen vétóblokkot megpróbáljon létrehozni. De akár létrejön ez, akár nem, azok, akik az Európai Unió többségét alkotják ma is, azon fognak dolgozni, hogy minél kevesebbet kelljen érintkezniük Magyarországgal. Én azt gondolom, hogy ilyen körülmények között az összes szóba jövő uniós forrásnak búcsút inthetünk, ami további gazdasági problémákat fog okozni, és ugye ebből a rendszerből ez semmi más, mint az elnyomás fokozását váltja ki. Szóval ez sok szempontból egy ilyen itt és most helyzet, ahogy a Bálint is írt a vétó oldalán, szóval, hogy itt én nem nagyon látok egy középen állási lehetőséget.
Részben ez avonnal mennék tovább bele, tehát ez érdekelne még, hogy mit gondolsz amúgy a további lehetséges kockázatairól ennek a Fideszről nézve. Most említettél néhányat a nemzetközi elszigetelődés, illetve térvesztés vagy forrásvesztés vonatkozásában, de amikor a legelején utaltam, szinte ilyen típusú következmény is lehet, tehát adott esetben bilaterális viszonyokat lehetetlenített, elszűkíthet be, tényleg elképzelhető, hogy mondjuk ugye Merz kancellár választása után napokig nem érkezett Orbántól érdemi reakció, a legutóbbi Macron...
Egy nagyon Orbán kritikus külügyminiszter van most a német
kormánynak. Igen. A legutóbbi Macron találkozó is azért eléggé ellentmondásos, hogy felállása sikerült, miközben elég fontos együttműködések vannak a csőben, tehát szükség lenne ott is valami fajta sokkal jobb viszonyra. Nyilvánvalóan ezeknek az államfőknek most ez a típusú kiállása Orbánnak nagyon-nagyon komoly költséget jelentene nekik a saját hazájukban. Jelente, vagy éppen azt látjuk, hogy megváltozott totálisan ez a típusú geopolitikai együttállás, és Trump második beiktatása óta valójában ez a típusú, nem tudom, kontrollfunkciója a nyugatnak drámaian bezvont, sőt nem is érvényesül.
Nyilván így olvassa a dolgokat Orbán, és ebben van persze igazsága, és azért is próbálja ezt megcsinálni. Az a hét, amikor ez történik, az annyiból valóban vízválasztó, hogy most szerda van, tehát nem tudjuk, hogy csütörtökön fog Zelenszky és Putyin találkozni Isztambulban. Tehát, hogy éppen egy olyan szituációban zajlik ez az ukrán ellenes hisztéria, amikor a Zelenszky rendezte a kapcsolatait Trumppal. Most ki tudja a Trumptal, hogy mennyi ideig tart, de most éppen ez a helyzet. És hogyha van egy olyan békefolyamat, ami egyébként az Orbánt amúgy elvileg támogató Trump kormányzatnak az érdeke, akkor nem biztos, hogy ők olyan nagyon örülnek annak, hogy ez a törvény őket, amiről mi beszélgetünk, ez nem biztos, hogy nagyon fölizgatja, de ez az ukrán ellenes hisztéria, meg a diverzáns akciók, ezek valószínűleg érdekelhetik akár nem csak a NATO szövetségeseket, hanem az Orbán által tételezett politikai szövetségeseit is. Ami egy másik kérdés, hogy én azért azt gondolom persze, hogy ha most itt a Kossuth tértől elsétálunk, nem tudom, a Kálmán Imre utcai Aldig, akkor valószínűleg az embereket nem az fogja érdekelni, hogy most Macron elnöknek fog ez fejfájást okozni. Szerintem az egy fontos dolog és fontos üzenet, és nekünk is érdemes erről beszélni, meg másnak is érdemes erről beszélni, hogy valójában ugye a kormány, a magyar kormány, aminek az volt a fő a hatásosságának a fő magyarázata az volt tizenakárhány éven keresztül, hogy a maga módján tényleg reagált a hétköznapi problémákra, semmit nem csinál.
Igen.
Ami a magyar emberek, a magyar családok hétköznapi problémáit a háztartások, a lakosság kívánt rész aláhúzandó problémáit segíteni, ettől nem fognak jobban üzemelni a nem tudom micsodák, a profit sapkák, vagy mi a bubátok, ettől nem lesznek alacsonyabbak az árak, nem lesz jobban megélhetés, nem fog eltűnni a zsíraszált penész, vagy mi a fene zsíraszált por, tök mindegy. Szóval, hogy ez nem fog a zsíra, a penészre szállt zsíraszált por, szóval, hogy ezek mind nem fognak eltűnni, tehát a kormány csupa olyan dolgot csinál, ami köszönő viszonyban nincsen az emberek hétköznapi gondjaival, most éppen abban van benne a kormány, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy ezekről a hétköznapi problémákról, amelyekkel egyébként az emberek a saját életükben szembesülni fognak, ne essék szó a nyilvánosságnak a tereiben. Pillanatnyilag ez az Orbán rendszer ajánlata Magyarország számára, hogy a bajok megmaradnak, de a bajokról szóló beszéd eltűnik.
Van egy másik dolog, amiről szeretnék kérdezni, egy másik jelenség, amit látunk most a Fidesz táján. Ugye Lázár János meglepő módon úgynevezetten hozzáférhetővé kezdi tenni magát a lakosság számára, és néha még a sajtónak is egyébként egészen hosszan nyilatkozik, ami mindenképpen egy fordulat a korábbi elzárkózó taktikától, stratégiától, vagy ahhoz képest. És lehet lesz látni más fideszes minisztereknél is, mi is elkaptuk Nagy Istvánt például, amelyben a száj és körömfájás járványról tudtuk őt kérdezni, de Semjén Zsolt vagy Takács Péter államtitkár is rövidebb, hosszabb interjúkat ad, és folyamatosan lakossági fórumokat szerveznek. Orbán Viktor is már megjelent két lakossági fórumon. Nyilván azért jobban védik az ő szemét, és nem teszik meg közelíthetővé. De szerinted, ha a Fidesz nem tud érdemben igazából a közszolgáltatások leromlott állapotára érdemben mit mondani, akkor ez a stratégia tud hozni bármilyen értelemben javulás majd azokban a számokban, amik miatt felteszem, hogy ekkora nyitást eszközölnek most a hozzáférhetőség terén?
Bocsánat, csak azért fújtam ekkorát, szerintem Lázár János a magyar politikai élet legtúlértékeltebb szereplője. Szóval az kétségtelen, hogy ő ebből a szempontból bevállalós, bár én azt gondolom, hogy ő egy ilyen nagyon fegyelmezett fenegyerek, szóval ő előveszi ezeket a kemény mondatai, de hát ezekkel mindig pont addig megy el, ameddig ezt a főnökség engedi, vagy a főnökség kéri. Ő most nyilván kiélvezi azt, hogy ismét Orbán Viktor kegyeibe került. Nagyon fontos, amit mondasz a közszolgáltatásokkal kapcsolatosan, azért egy évvel ezelőtt még ugye másfél év ezelőtt úgy volt, hogy Lázár János rendbe teszi a MÁV-ot. Erről ugye szó nincsen, az építési és közlekedési miniszter Lázár infókat tart a világ dolgairól szerte az országban, és hát közben a vasúti mosdókban nem lett több szappan, szóval én elég sokat járok vonattal, szóval erről be tudok számolni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez is egy ilyen hivatalos kinyilvánítása annak, hogy ez nem érdekes, ezzel nem fontos, ezzel egyáltalán nem foglalkoznak, és az, hogy a Lázár meg Gulyás Gergely ilyen verbális, ilyen verekedő emberi szerepbe került, ez nem, szóval nem az utódlási harc, meg ilyen dolgoknak a jeleként látom ezt, hanem egyszerűen annak a jeleként, hogy Menzer Tamás még erre se jó. Tehát, hogy azok az ember, Németh Szilárd ugye kiment a divatból, nem tudom, valahol autózik, és Dresdában, meg nem tudom, Malmőben gyűjti a gázszámlákat. Szóval, hogy ezek a dolgok egyszerűen elvesztették a jelentőségüket, és ezeket az ismertebb arcokat kell bedobni olyan szerepekre is, amiket egyébként a másodvonalnak kellene elintézni. Ugye pont azért, hogy ezek az első vonalbeli fideszes politikusok ne tűnjenek el, és nyilván az Orbán felbukkanások is azért történnek ezeken a településeken, egyébként Pest megyei választókerületekben, mert hát úgy tűnik, hogy szükség van már egy évvel, vagy 10-11 hónappal a tervezett választás előtt arra, hogy lelket öntsön a fideszes szavazókba. Én azt gondolom, hogy például a legfőbb ügyészi poszt újra betöltésére, vagy új személlyel történő betöltésére, hogy tényleg egy politikust ültetnek, ugye két Bence nevű Pest megyei képviselő neve forog közszájon, lehet, hogy nem ők lesznek, lehet, hogy ők lesznek, ez is szerintem összefügg azzal, hogy most már nincs időközi választás 2026-ig, tehát most kockázat nélkül ki lehet venni embereket egyéni képviselői helyekről, és nem kell megnézni, hogy vajon Orbán Viktor föl tudta, tehát a gyakorlatban nem kell megnézni, hogy Orbán Viktor föl tudta rázni a különböző Pest megyei és Budapest környéki választókerületeknek a fideszes lakosságát.
Nyilván nem lehet veled Rogán Antal dolgozó szobájában, de segíts egy kicsit megérteni, a politikai stratégiaalkotás ilyen helyzetben hogy megy? Lőni kell minden irányba, ahol bármifajta lövedéke van a kormányzatnak, vagy az a mondás, hogy mivel Nagy Márton láthatóan nem képes eltalálni, hogy te fogalmaztál szintén a Telexnél Fábián Tamásnak egyetlen egy számot sem, még negyedéves időtávon sem az elmúlt két év vonatkozásában. Tehát ott nem lehet arra számítani, hogy bármifajta javulást tudnak elkönyvelni. Éppen ezért kell elindulni kulturális, szimbolikus és ilyen szabadságok korlátozó intézkedések irányába, vagy nem, ettől még nem mondtak le attól, hogy esetleg repülő rajt legyen, ha nem is, nem tudom én, őszre, de 2026 elejére. Szóval, hogy mindkettővel kell foglalkozni, vagy az, hogy a mostani a szabadságjog korlátozó intézkedések dominálnak, az beismerése annak, hogy gazdaság terén virítani nem fognak tudni most már.
Hát ezt az utóbbit gondolom, de azzal a kiegészítéssel, hogy persze a rendszer jellege elnyomó, nem tud nem elnyomó lenni, ez az alapvető logikája, és az elnyomó logikának van egy olyan sajátossága, hogy hát mindig elnyomóbb lesz másnap. Az, hogy ennek mi a tempója, hogy melyik lehetséges kártyát mikor hívják le, az alkalmazkodik szerintem a politikai körülményekhez. Bizonyos értelemben akkor lehet, hogy emiatt is Nagy Mártont kell okolni, bár valóban nem látok bele ezekbe a kártyákba, nem is mindegy, nem is törekszem rá különösképpen, szóval Nagy Márton szerintem még az oldalszámokat se találja el, és lehet, hogyha bekövetkezett volna, amit egyébként nem tudom, mitől következett volna be, az a gazdasági fellendülés, amit a kormány reménykedett, akkor megelégedtek volna mondjuk a Pride-nak a betiltásával. Én ezzel együtt azt gondolom, hogy ezzel a nagyon drasztikus putinizálódási opcióval számoltak. Szerintem ezt a én úgy képzelem legalábbis, hogy ezt a fiúkból vették elő, ezt a törvényjavaslatot. Nem tudom, hogy pontosan mikor készülhetett el, de hát azért a minta elég régóta adott, és ebben a helyzetben egyszerűen szükségük van rá. Hát nem tudnak más csinálni. Hát, ahogy mondtam az előbb, hétköznapi problémákra nincsen semmiféle válasz. Egy dolgot tudnak tenni, eltüntetik a hétköznapi problémákat az emberek látómezejéből. Hogy ez működni fog-e vagy sem, hogy ez kivált-e olyan politikai aktivitást, ami ezt a visszájára fordítja, én ma már ezt sem zárom ki. De a rendszernek nyilván az a tapasztalata, hogy a 15 éves tapasztalata az, hogyha végig megy egy úton, és ott lesöpör mindenkit erről az útról, akkor a végén hát begyűjti a szavazatokat, vagy letöri az ellenállást, és nyilván abban gondolkoznak. Egyébként szerintem ezt lehet látni az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a régi bevált módszereiket új területeken, új témákkal, néha új személyekkel alkalmazzák, de alapvetően ők mindig ugyanezt csinálják.
És egy záró kérdés még, ugye azt lehet tudni, ezek a szélsőjobboldali autoriter vezetők rendkívül szoros kooperációban dolgoznak együtt, nem csak besegítenek egymásnak, hogyha valaki például felforrósodik a talaj, hogy mondjuk Magyarországon például menedéket kap, és nem csak arról van szó, hogy adott esetben különböző pénzekkel vagy egyéb eszközökkel is beszállnak kampányba, vagy más, nem tudom, üzleti tevékenységbe, mikor mire van szükség, hanem tudásátadás is van köztük. Egyébként ez egy zárójel, de ebből a szempontból tényleg van mit tanulni a baloldali, a progresszív erőknek a világban, hogy ha a tizedére képesek lennének, akkor vajon milyen világban élnénk, de ezt a zárójelet most innen félreteszem.
Rengeteg online konferencia van.
Igen, azt tudnak szervezni. Szóval a kérdésem az, hogy szerinted, amit láthatott most Orbán Szerbiában, hogy Vučić ellen őszóta tartnak a különböző megmozdulások, tényleg elképesztő intenzitással, van, hogy 100 000-es tömeg összejön Belgrádban, a szerb fővárosban. Ennek ellenére ott nincsen igazából politikai képviselet az elégedetlenségnek, tehát nincsen veszély arra nézvést, hogy Vučić bármilyen szempontból elveszíthetné a hatalmát. Magyarország szempontjából ez nem igaz, hiszen itt van kihívó, van erős kihívó Orbán Viktorral szemben. Szóval szerinted mérlegelik-e azt, hogyha esetleg ténylegesen odafeszítik a helyzetet, hogy itt is permanens tüntetések lesznek, és nem néhány ezeren, hanem sok tízezeren az utcán, hogy egy ponton nem érhet-e össze esetleg a civil elégedetlenség a politikai képviselettel, ami most távol van egymástól, de lehet, hogy van egy olyan pont, amikor addig szorítják a szereplőket, hogy kénytelenek lesznek adott esetben ilyen módon is aktivizálni magukat.
Hát ugye olyan helyzet Magyarországon is volt, rövid pillanatokra a netadós tüntetés, vagy a Hősök terén tartott tavaly februári tüntetés, amikor az mutatkozott meg, hogy van egy elégedetlenség, amit egy fönnálló politikai leosztás nem fed le. És ugye most Szerbiában, ahol sokkal nagyobbak egyébként ezek a demonstrációs hagyományok, most azt lehet látni, hogy pont úgy alakul, hogy ott is elvesztették az ellenzéki pártok a hitelességüket, de közben meg van egy olyan direkt fölháborodás, spontán, közvetlen fölháborodás, ami mozgatja az embereket. Én azt gondolom, hogy a magyar rendszernek, Orbán rendszerének az az érdeke, hogy miután itt van kihívó, ne érhessen össze ezzel a tömeggel, nem véletlenül szűkítették be a gyülekezési jogot, nem véletlenül próbálják beszűkíteni azt a nyilvánosságot, ahol hát kialakulhat valami olyan népmozgalom, ami még inkább bemegy a látszódó politikai vezető alá. Ez fog kiderülni, ez nem nagyon, nem, hogy mondjam, nem tűnik úgy, hogy Magyarország egy olyan hely, ahol legalábbis az elmúlt 30 évre nem adott példát, az elmúlt 15 sem, hogy itt fél éven keresztül tartson valamiféle demonstráció, de lehet, hogy vannak ennek másféle útjai, lehet, hogy egyszerűen egy olyan fajta érlelődő fölháborodás növekszik, ami más módokon tetten érhető esetleg, ha eljutunk a választásig, én gondolom, hogy el fogunk valamilyen formában jutni egy választásig, akkor valamilyen nem magától értetődő módon megmutatkozó szavazási magatartásban, tehát ami ott és akkor látszódik, vagy megmutatkozik abban, hogy fölmondanak lojalitásokat olyan, nem tudom, köztisztviselők, cégvezetők, akik félnek attól, hogy nekik alá kell írniuk olyan papírokat, amiket korábban simán aláírtak, mert biztosak voltak abban, hogy ez a rendszer fog maradni és megvédi majd őket. Lehet, hogy ezek a fajta lojalitások beszűkülnek, és ettől csikorgóbbá válik a rendszer. Eleve a dolog rosszabbul áll attól, hogy hát nincsen cirkuláltatható uniós pénz, szóval ennek sokféle útja van. Én nagyon csodálkoznék, hogyha Magyarországon sok százezres, nem tudom, hónapokon át tartó tüntetések zajlanának, de ameddig van fúrma annak, hogy akármilyen módon el lehessen jutni tényeket az emberekhez, addig ők rá fognak ismerni a valódi hírekben a saját életükre, és ez addig, ameddig ez lehetséges, ez veszélyt fog jelenteni a kormányzata, és mi nem azért csináljuk, hogy ez valakit konkrétan így vagy úgy veszélyeztesse, hanem mert ez a dolgunk, és be kell számolnunk az igazságról, és ezt szerintem soha egyikünknek sem szabad feladni.
Lakner Zoltán, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre szállt, és fölhívnám a nézőinket a figyelmet, hogy Lakner Zoltán a jelennek a főszerkesztője is, amelyeti politikai elemző, tehát nyilvánvalóan ti is érintettjei vagytok ennek a törvénynek. És kérlek, hogy ne feledkezzetek meg jelenről sem, támogassátok és segítsétek a működésüket.